8 óra 12 perc van, a budapesti stúdióból a szombat reggeli napindítót hallják a Mária Rádió élő adásában. A vonalban köszöntöm Tóth Balázs Gábor urat, a RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálatának budapesti intézmény vezetőjét. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta felkérésünket. Beszéltünk már itt a Mária Rádióban a különböző függőségekről, de előbb mutassa be a tevékenységüket, tulajdonképpen mit jelent ez a RÉV, és kiket várnak, milyen formában, hogyan, miben tudnak segítségükre lenni azoknak, akik valamilyen függőségben szenvednek.
A RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat a Katolikus Karitász intézménye 30 éve van. Különböző szenvedélybetegségben szenvedőket várunk, tehát alkohol, drog, gyógyszerfüggőség, szerencsejátékfüggőség, illetve az ő hozzátartozóikat is. Lehetőség van egyéni pszichológiai konzultáción részt venni, pár és családterápián részt venni, különböző csoportok vannak az intézményünkben, van egy hozzátartozói csoportunk, van egy szerencsejátékfüggő csoport, van egy alkotásterápiás csoportunk, van alkoholisták önsegítő csoportja, ez a Gamma GT csoport, de lehetőség van akár, ha valaki nem szenvedélybeteg, de az életében valamilyen elakadást tapasztal, vagy a családja életében, akkor is keressen meg minket, és igyekszünk segíteni.
Mi laikusok, akik azért hallottunk már a szenvedélybetegségekről, meg sajnos sok családban van olyan, aki valahogy elveszíti az önkontrollját, vagy olyan nehéz élethelyzetbe kerül, hogy rászokik valamire, például az alkoholra. Egy darabig ugye mondogatja, hogy én hát akkor állok le, amikor én akarok. Akkor ez nem alkoholista, az biztos. Amikor már egy alkoholista mondja ezt, hogy akkor állok le, amikor akarok, az már nem fog leállni. Tehát mi azért ezt látjuk, akik azok a családok, és illetve családtagok látják, hogy hát ezt lehet egy darabig titkolni, meg mondogatni, de aztán végül is nem tud önmagán segíteni, vagy nem tudom, nem vagyok szakember, de nagyon nagy akaraterő, óriási változás, vagy sok hatás kell ahhoz, hogy valaki magától. Úgy belevágtam a téma közepébe, elnézést, de azért kezdem így, hogy beszéljünk a szenvedélyekről, hogy ezek hogy alakulnak ki, és különböző stádiumok vannak, ugye vannak olyanok, akik már egyszerűen képtelenek meglenni enélkül, és akkor beszélünk már erről a függőségről, és ez különböző szakemberekre van szükség, akár lelki, akár szakmai, vagy akár fizikális elváltozások vannak. Nagyon összetett dolog ez.
Igen, hát azt szoktuk mondani, hogy a szenvedélybetegség a tagadás betegsége, mert hogy ezt a mondatot mi is szoktuk hallani, hogy akkor teszem le, amikor akarom.
Igen.
Amikor akarom. Hát ilyenkor ő még nem jutott el arra a pontra, hogy belássa, hogy bizony már nem akkor teszi le, amikor akarja, mert hogy az ő szenvedélye túlmutat az ő akaratán. Már elvesztette a kontrollt a szenvedélye fölött.
Igen.
Hogyha ez a belátás megszületik, ez lehet egy mély pont, ami ezt kiváltja, tehát amikor úgy érzi, hogy na így már tovább nem mehet. ahogy eddig ment. Ez lehet akár mondjuk egy, elveszi az állását, mert ittasan bemegy dolgozni, vagy elveszik a jogosítványát, vagy valamilyen olyan családi probléma, valami, amiben része van az ő alkoholfogyasztásának. Tehát gyakran ez a mélypont indítja erőt arra, hogy belássa, hogy bizony ő már nem akkor teszi le az alkoholt, amikor szeretné, mert nincs kontrollja a világ.
És nem teszi le, úgyse teszi le. Hát ilyen körülmények között nem. De hadd kérdezzem meg, hogy mi az a mélypont, hogy saját belátása szerint dönts, tehát hogy úgy döntsön, hogy én tényleg akar segíteni. Az, hogy kikerül a híd alá, és már nincs hol aludni, vagy nincs munkahelye, vagy betegség következik be, Mert nagyon sokáig húzzák ezt a dolgot, és valamikor a család sem tudja rávenni, hogy valaki segítsen magán, vagy segítséget kérjen.
Hát mi azon dolgozunk, hogy ez a mélypont ne az legyen, hogy ő a híd alá kerül, hanem egy sokkal enyhébb, tehát hogy ő hamarabb rájöjjön arra, hogy ez így már nem mehet. Van olyan, hogy valaki a híd alá kerül, és akkor éli meg a mélypontot, de nem szükségszerű. És ebben tudnak a családtagok segíteni, hogy az alkoholista belássa azt, hogy ez tényleg nem mehet így tovább, és ezért várunk hozzátartozókat is, mert hogy sok esetben az alkoholista, vagy bármilyen más szenvedélybeteg azt mondja, hogy én ugyan nem megyek el a révbe, nekem nincs semmi bajom.
Persze.
És akkor eljönnek a hozzátartozók. És akkor velük megbeszéljük, hogy vannak ők együtt, mint család, hogyan élik a mindennapjaikat, mit tudnak ők megváltoztatni ahhoz, hogy a szenvedélybeteg belássa, hogy ez így nem mehet. Tehát nagyon sokat tehetnek a hozzátartozók, és jó, hogyha az egész család működésre egy szakember rálát, és közösen együtt kitalálnak valamit, hogy hogyan lehetne belátáshoz jutatni a szenvedélybeteget.
De ez a szakember valóban nagyon fontos, mert aztán nem, nehogy az történjen, hogy az egész család alá kerül, tehát ennek az állapotnak áldozatává válik az egész család, mert mindent megpróbálnak, és mégiscsak az alkoholista szerint működik minden, mert nem hajlandó. Tehát azért, amit ő mondott, hogy szakember kell ahhoz, hogy hát könyörgés az itt már nem működik. Ilyenkor.
A könyörgés nem működik. A könyörgés egészen biztosan nem működik. Meg kell változtatni az egész családnak a működését ahhoz. Tehát az nem jó, hogyha egy alkoholista családtag köré, az ő alkoholizmusa köré szerveződik a család működése.
Igen, erre gondoltam.
Hogy minden attól függ, hogy éppen a családtag iszik, vagy nem iszik. Az, hogy elmennek-e valamilyen társasági összejövetel, azt mindig függővé teszik, hogy az a családtag iszik, vagy nem iszik. Ez egy nagyon rossz út, mert hogy igazából ilyenkor a család szenvedélybeteg tagja mozgatja a családot. Ezt kell megváltoztatni. De ezt sokszor saját erejéből a család nem tudja megváltoztatni, hiszen hogyha egy rendszerben vagyunk benne, az belülről nagyon nehéz megváltoztatni. Ezért szokott az hasznos lenni, hogy egy szakember, aki kívülről rálát ezekre a folyamatokra, ő beavatkozik ebbe, és ő segít abban, hogy másképp működjön ez a család.
De akár verbálisan is a családtagok nem tudnak, hiába beszélnek. Tehát ez úgy nem működik, hogy megpróbálunk szépen, szigorúbban, durvábban, könyörögve, különböző ígéreteket téve, ez nem működik. Ez egyik sem működik így. Azt gondolom, hogy ezzel talán egyet lehet érteni.
Igen, ezek a módszerek nagyon sokszor nem működnek, és a családtagok próbálják, aztán még inkább próbálják, és akkor még kevésbé működnek. Tehát nagyon más módszerek kellenek ahhoz, hogy egy szenvedélybeteg felismerje, hogy neki ezzel problémája van.
Igen,
és az ígéret, sem a fenyegetés nem szokott működni.
Na most amikor bekerül, ugye az első kérdés első fele az, hogy kerül be az illető, tehát hogy valamilyen előzetes orvosi vizsgálat, javaslat kell ahhoz, hogy oda kerüljön, vagy egyszerűen önök egy olyan intézmény, hogy ha egy család felismeri, hogy ez a helyzet, és végre rá tudják venni az illetőt, akkor közvetlenül bekerülhet önökhöz?
Igen. Tehát akár a szenvedélybeteg telefonálhat, hogy nekem van egy problémám, szeretnék segítséget kérni, és akkor adunk egy időpontot, bejön, beszél a kollégával, és akkor megbeszélik, hogy milyen ellátás lenne számára jó. Járhat egyéni terápiára, pszichológushoz, de járhat csoportos foglalkozásra, tehát nagyon sok lehetőség van. Lehet olyan, hogy már olyan súlyos az állapota, hogy kórházi kezelést igényel, mert hogy olyan nagy mennyiségű alkoholt fogyaszt, hogy a hirtelen abba hagyni az már veszélyes lehet, akkor segítünk, hogy elkerüljön egy kórházi osztályra, ahol gyógyszerekkel segítenek, hogy abba tudja hagyni az alkoholt, és amikor már ő tiszta, akkor visszajön hozzánk, és ezt az abstinenciájának a fenntartásában tudunk segíteni. Az is nagyon fontos, hogy ez nem arról szól, hogy abba hagyom az alkoholt, és akkor nekem már nincs problémám, hanem erre vigyázni kell egész életen keresztül, hogy nehogy visszaessen. Tehát ilyenkor nagyon nagy feladata van még a szenvedélybetegnek, hogy ezzel foglalkozzon, erre vigyázzon. Aztán megkereshetnek minket a hozzátartozók is. Telefonon, vagy egyszerűen csak bejönnek nyitvatartási időben, és akkor velük elkezdünk dolgozni. Akár családterápia, akár egyéni folyamatok, szóval nagyon sok lehetőség van, és akkor a hozzátartozókkal dolgozunk, és nekik segítünk, hogy hogyan tudják ezt a helyzetet kezelni, mi az, amit ők tehetnek azért, hogy ez megoldódjon.
Milyen munkatársak segítik őket, az ott lévőket, a szenvedélybetegeket, és egyáltalán az intézményt?
Dolgozik nálunk több pszichológus is, dolgozik szociális munkás, szociálpedagógus, gyászcsoportvezető, alkotásterapeuta, kollega van, családterapeuta, családtudományi szakember, tehát nagyon sok oldalról meg tudjuk közelíteni a problémás helyzeteket.
Milyen korhatárok vannak, tehát hány éves kortól lehet bekerülni, vagy egyáltalán, hogyha gyerekekről van szó, akkor mi a helyzet?
Mi 16 éves kortól tudjuk fogadni a jelentkezőket.
Tehát korábban történnek ilyen drogfüggőség, vagy ilyesmi, az már nem önökre tartozik, vagy gondolom nem ebben az intézményben tudnak segíteni, mert sajnos ilyen is előfordul.
Hát, hogyha korábban valaki tapasztal ilyet a gyermekével, akkor érdemes a családsegítő szolgálat, illetve központhoz fordulni, és ők segítenek, hogy milyen ellátási formában tud a gyermek gyógyulni.
Na most, hát lehet, hogy nem jó a kérdés, de mégis megkérdezem, hogy ki kell nehezebb bánni, a drogfüggőkkel, vagy az alkoholfüggőkkel, vagy van, akinek mind a két problémája fennáll?
Hát itt egyéntől nem nagyon tudok ilyet, hogy kivel nehezebb, tehát akinek megvan a belátása, tehát azt mondja, hogy igen, én tudom, hogy nekem problémám van, én szeretnék ebben változást, akkor már el tudunk indulni egy folyamatban. És lehet, hogy közben egyszer-egyszer visszaesik, vagy megcsúszik, ilyenek előfordulhatnak, de mégis megszületik ez a belátás. Tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy az első lépés az, hogy belátom azt, hogy nekem ezzel problémám van, belátom azt, hogy a kontrollt elvesztettem az alkohol, vagy a drog, vagy bármilyen más dolog fölött, már nem én uralom az életemnek ezt a részét, segítséget kérek. Hogyha ez megtörténik, akkor már lehet dolgozni, idáig nehéz eljutni sokszor.